Köszöntöm Önöket! Ismét egymásnak esett Jeruzsálem és Teherán. Eközben Netanyahu bejelentette, hogy megvan a pontos dátum, hogy mikor fogják megtámadni Rafahot, és drón zuhant az ukrán atomerőműre. Ezekről is fogunk beszélgetni. Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértővel élőben. Köszönöm, hogy itt vagy ma is.
Természetesen is üdvözlök mindenkit. Szép jó estét!
Legutóbb már beszéltünk arról, hogy mi történik éppen Jeruzsálem és Teherán között, de azóta úgy tűnik, hogy még feszültebb a helyzet, sőt, komoly fenyegetések vannak Irán részéről. Mennyire kell aggódni az ottani helyzet miatt most?
Én azt gondolom, hogy nehéz a helyzet. Egyszerűen azért, mert az előző beszélgetésünkhöz képest most már lehet pontosan tudni azt, hogy abban a légicsapásban, illetve légicsapás sorozatban, mert nem csak egy légicsapásról beszélhetünk, milyen súlyos veszteség érte az iráni forradalmi gárda vezetőségét, ugye három tábornokot likvidált Izrael, és nem csak őket, tehát más vezetőket is, akiknek a kilétéről sokat nem lehet tudni, de az biztos, hogy komoly iráni hírszerzésben foglalatoskodó emberekről beszélünk. Ez egy olyan szintű akció, ami, ahogy múltkor is elmondtam, nem lógott olyan szempontból ki a sorból, hogy az elmúlt években Tel Aviv, Izrael több légi támadást hajtott végre, például Damaszkuszban a repülőtér ellen. Tehát folyamatosan Irán támogatói tevékenységét, szélsőséges milíciák a Hezbollah irányába, vagy a Hamas irányába Izrael próbálta lassítani, vagy teljes egészében megakadályozni. De ez egy olyan szintű vezetők elleni támadás volt, ami egyrészt jelezte azt, hogy eléggé pontos információi vannak Izraelnek arról, hogy kik azok a személyek, és hol vannak, és miért érkeztek Szíriába. És nyilvánvalóan ezt a fajta hírszerzési fiaskót, és egyáltalán azt, hogy egy ilyen gyilkos támadást végre tudott hajtani Izrael, nem hagyhat Teherán. Ez egy olyan fajta, most bocsánat, hogy ez így fogalmazom, hogy az arcukba dobták a kesztyűt, úgymond Izrael részéről, amit Irán nem hagyhat. És ebben a helyzetben azok a fenyegetések, amelyeket eddig láthattunk, a mostani fenyegetések sokkal-sokkal konkrétabbak és sokkal keményebbek Izrael tekintetében. Egyrészt nem csak arról szólnak ezek a fenyegetések, hogy Izrael területén hajtanak végre támadásokat, hanem arról is, hogy a bolygó összes országában, ahol van izraeli nagykövetség, azokat a nagykövetségeket megtámadhatják fegyveresek. Ez olyan szintű célpont lista, amit 100%-osan védeni nem tud Izrael, és ezt pontosan tudják az irániak. Tehát egy ilyen fenyegetés azért veszélyes, és azért nem szabad elmenni mellette egyáltalán, mert hogy benne van annak az esélye, hogy sikeres támadást hajt végre Irán. És ez csak a nagykövetségek elleni támadássorozat. Azt is látnunk kell, hogy Iránnak lehetősége van fokozni a Hamász, illetve a Hezbollah támogatását. Ez korán sem jó Izraelnek. Tehát az, ahogyan most láthatjuk az elmúlt fél év tekintetében, mert ugye lassan fél éve, vagy talán már meg is van a fél év, zajlanak azok a katonai műveletek, amelyek a Hamász terroristái ellen történnek a gázai övezetben. Egy olyan helyzetben, amikor a terrorszervezetek plusz támogatást, fegyveres támogatást, hírszerzési támogatást, logisztikai támogatást kapnak, ez adott esetben egyfajta ilyen főnix madárszerű föléledését jelentheti a harcoknak. A harmadik terület, ami mellett nem szabad megint csak elmennünk, az a Vöröstenger térsége, ahol Jemen térségében a huszi lázadók, akik úgy szintén egyébként Irán támogatását élvezték eddig, ugyancsak aktivizálhatják még jobban magukat. Eddig is volt velük probléma, félreértés ne essék, hiszen ugye a teherhajózás nagyon komoly veszteségeket szenvedett el az elmúlt időszakban, vagy hogyha nézzük a tenger alatti kommunikációt, ugye az internetes kommunikációt, amely tenger alatti kábeleken keresztül zajlik, azoknak az átvágásával súlyos problémákat, gazdasági problémákat okoztak, elsősorban Afrikában a jemeni huszik. Ezeken a területeken mind fokozni tudja Teherán azt a fajta támogatást és nyomást, ami mindenkinek fáj, nem csak Izraelnek. Tehát ezért mondom azt, hogy ez egy súlyos válság, és nyilvánvalóan valamilyen fajta válaszlépést Teherán végre fog hajtani. Ez nem kérdés, tehát hogy ebben biztosak lehetünk.
Mindeközben ugye meghalt egy magas tisztviselője a Hezbollahnak. Mit kell róla tudni, és mekkora problémát okoz ez a Hezbollah nak, erre is kíváncsi vagyok, és azt is kérlek, hogy tedd helyre, hogy a héten ugye arról szóltak a hírek, hogy kivonulnak a gázai övezetből ugye a katonák, aztán közben nyilván mégsem vonultak ki, tehát hogy itt mi a pontos helyzet, Netanyahu lebegteti azt, hogy most már ők tudják a pontos dátumot, hogy akkor Rafahot mikor támadják meg, mi történik most?
A gázai övezetben, mint ahogy néhány adással vagy néhány héttel korábban említettem, a műveletek nagyon-nagyon komoly részét befejezte az izraeli hadsereg. De nyilván nem végzett teljes egészében, ahogy Rafahot említetted. Rafah térségében egyrészt egy óriási humanitárius katasztrófa rajzolódik ki, hiszen egy kis térségben majdhogy nem másfél millió ember zsúfolódott össze. Félreértés ne essék, a másfél millió ember között Hamas terroristák is vannak. Tehát ilyen szempontból az, hogy Izrael itt valamilyen fajta hadműveleteket végre akar hajtani, ez senki számára nem lehet kérdés. Eközben a nemzetközi segélyszervezetek és a nagy nyugati államok, köztük például az Egyesült Államok is, jelezte azt többször már, hogy a menekültek számára, illetve az ott élők számára, akik kénytelenek voltak elhagyni a házaikat, valahogyan ennek a másfél millió embernek az ivóvíz ellátását, tehát nem azt a fajta ellátást, hogy valamilyen fajta luxus dolgokat kapnának, hanem egyáltalán ivóvizet, alapélelmet kapjanak, alaptisztálkodáshoz kapcsolódó eszközöket, szereket, valahogyan ezt meg kellene oldani. Ebben Jeruzsálem, Tel Aviv igyekezett együttműködni, de a katonai műveletek ezeket a humanitárius akciókat azért nehezítették, vagy adott esetben el is lehetetlenítették. És ebben a helyzetben a Netanyahu kormányzat egy ilyen furcsa kettős játékot, hogyha lehet így fogalmazni, folytat. Egyik oldalról lebegteti azt, hogy kivonják az erőket a térségből. Erre kommunikációs értelemben lehet hivatkozni, hogy lám-lám véget érnek a hadműveletek, nézze meg nyugodtan a nyugat, hogy amit megígért Tel Aviv, ha itt sikeresen véget vetnek a Hamas mindenfajta katonai tevékenységének, akkor tulajdonképpen a hadsereg távozik a területről. És nézzék meg, hogy ennek az előkészítő lépéseit Izrael már megtette. De az, amikor egy kivonuláshoz kapcsolódóan az előkészítő lépéseket megteszed, az azt jelenti, hogy a térségből megvan a terved, hogy hogyan vonod vissza az erőidet. De ez nem jelenti azt, hogy az erők onnan eljönnek. És pont ez a fajta lebegtetés, amit egy általános kommunikációs térben benéz, úgymond a világ, ezt használja ki most a Netanyahu kormányzat, miközben a valóság az, hogy a gázai övezetben, illetve abban a térségben az izraeli hadsereg továbbra is akciókat hajt végre. És hát van ugyan egy dátum, ezt a dátumot nem tudom, tehát nyilván ezt nem közölték a nagyvilággal, de a Hamas még működő egységeit szeretné Izrael megsemmisíteni. És eközben, ami az alapkérdésed volt, mert ugye megint visszafele haladtunk, Izrael északi részén a Hezbollah tevékenysége nem csitult egyáltalán, és itt, ahogy többször említettem már a terrorelhárítási műveleteknél, de a katonai műveleteknél is létezik egy olyan fogalom, amit úgymond közbeütésnek hívnak, ami azt jelenti, hogy valamikor egy egység, egy katonai egység vagy terrorista egység felkészül egy támadásra, és valamilyen fajta hírszerzési információt szerez a védekező fél, esetünkben Izrael, és közbeüt, tehát azt teszi, hogy vagy egy komoly irányító parancsnokot, ugye itt konkrét műveletekért, hírszerzési akciókért is felelős magasrangú Hezbollah tisztről van szó, likvidálását végre hajtják. Hogy ez miért jó, hogyha mondhatom ezt a védekező fél szempontjából, mert azok, akik támadói oldalról jelen vannak, el kell, hogy gondolkodjanak azon, hogy mit tudhat a másik fél, hogyan találhatták meg ezt a személyt, és hogyan tudtak ellene egy sikeres akciót végrehajtani. Legyen ez akár egy konkrét terrorelhárító műveleti egység likvidálási akciója, vagy egy egyszerű, most nyilván az egyszerűt megint csak idézőjelbe teszem, rakétacsapással, robotrepülőgéppel végrehajtott, vagy drónnal végrehajtott akció. Minden esetben be kell azonosítani az ellenfelet. Minden esetben tudni kell az ő mozgását, és azt, hogy hogyan lehet őt a lehető legbiztonságosabban elkapni, vagy adott esetben likvidálni. És ez történt meg. Tehát van egy olyan fajta húzd meg, erezd meg Izrael részéről, amiben a kommunikációs térben is mutatnak valamit, de egyébként a valóságban a hadműveleteket hajtják végre és készülnek föl, és eközben konkrét akciókat nem csak a gázai övezetben, hanem Libanon, vagy ahogy előbb beszélgettünk, Szíria térségében is végrehajtanak.
Közben erről is beszéltünk már, hogy a Nyugat vagy a Amerika részéről is egyre komolyabb a nyomás igazából Netanyahu-nak, hogy valamiféle tűzszünetet próbáljon meg elérni. Most Biden újra előhozta ezt, de számomra új volt, hogy igazából most már nem is hozzábeszél, hanem az izraelieket szólította fel, hogy valahogy követeljék ki a kormányoktól, hogy legyen egy pár hetes tűzszünet legalább, hogy addig a gázai övezetben tudjanak segíteni, és most már a franciák is ugyanezt mondják.
Ez a jéghegy csúcsa, én azt gondolom. Tehát, és most lehet, hogy egy kicsit furcsa lesz az, amit mondok. Nyilvánvalóan Biden elnök, illetve a franciák is beszélnek a Hamasról, és beszélnek a gázai övezetről, de valójában Izrael tevékenysége, és akkor itt egyfajta keretes szerkezetben az első kérdésedre, vagy az első hírre utalnék vissza. Félreértés ne essék, nagyon-nagyon nem hiányzik most a Nyugatnak, hogy ez a térség, én továbbra is azt mondom, hogy már egyfajta eszkalációt látunk, valóságban berobbanjon.
Közel és vagyunk ehhez?
Hát azon keresztül, hogy például az iszlám forradalmi gárda a három vezetőjét, magasrangú vezetőjét így egy csettintéssel Izrael likvidálta, hát hogyne? Tehát ezek olyan lépések, amelyek abba az irányba visznek, hogy igenis, Teheránnak erőt kell mutatnia, és ilyen szempontból ez az erőmutatás az egész térséget berobbanthatja. Tehát miközben Biden elnök, illetve Párizs is arról beszél, hogy a gázai övezetben valahogyan az oda menekült, ahogy előbb is fogalmaztam, 1,5 millió palesztin mindennapi életét meg kéne szervezni és támogatni kellene, ami egyébként tényleg egy valós feladat lenne. Eközben nem csak a gázai övezet palesztin civileiért aggódnak, hanem az egész térség eszkalációjáért és az egész térség békéért.
És az iszlám állam is egyel tovább lépett fenyegetőzésben, ugye az oroszországi merénylet után, most már gyakorlatilag egy ilyen újabb fenyegető videóban, felhívásban BL meccs helyszíneket is mutogattak, például mondjuk Spanyolországot.
Én azért nem csodálkozom ezen, és azt érsz, hogy az ilyenfajta helyzetek a szélsőséges iszlamistáknak nagyon-nagyon jól jönnek. Tehát amikor ilyen válság van, akkor mindenki ellen feszül. Amikor fegyverszállítmányok sokassága indul el különböző térségekbe, amelyeket le lehet nyúlni, hát hadd mondjak egy konkrét példát, az ukrán hadsereg most kapott egy fegyverszállítmányt, amit most a Vörös-tenger térségében, ha jól emlékszem, de lehet, hogy a Perzsa-öbölben kapcsolt le az amerikai haditengerészet. Iránból indult el több mint 5000 AK-47-es várról indítható páncéltörő rakéták, RPG-7-esek, illetve légvédelmi rakéták is úgy szintén várról indíthatók. 5000 fegyver egy terrorszervezetnek hihetetlen mennyiségű eszköz. Ukrajnának nyilván csepp a tengerben, de ezért mondom azt, hogy a térségben minden megmozdult. És nyilván az iszlám állam terrorszervezet stratégiái azt érzik, hogy miközben 2015, 2016 és 2017-ben sorozatos vereségeket szenvedtek el, és Észak-Szíria, illetve Észak-Irak térségében teljes egészében kinyomták őket a belpolitikai és külpolitikai, illetve katonapolitikai folyamatokból és konkrét támadási lehetőségekből, mint a Hidra nem tudom hány nyaka pillanatok alatt élettek föl, és próbálkoznak. Ebben fontos lépés volt számukra Moszkvában ez a terrorcselekmény, és ezen keresztül, miközben ilyen teljesen természetes módon beszélgetünk Teheránról, Afganisztánról, Perzsa-öbölről, Moszkváról, és így ugrálunk 1000 kilométereket a távolságban, ezen keresztül érthetik meg a nézők azt, hogy minden mindennel összefügg. Tehát egy sikeres Moszkvában végrehajtott támadás, amit az ISIS, tehát az iszlám állam terrorszervezet afganisztáni szála hajtott végre, afganisztáni szál ilyenfajta lehetőségek és fegyverszállítmányok megszerzésén a káosz miatt, ami a Közel-Keleten van, úgy gondolja, hogy ezt kihasználhatja, és egyrészt kommunikációs értelemben fenyegetheti a világot, de nem csak fenyegetni fogják, hanem konkrétan támadásokat is végrehajtatnak, adott esetben európai célpontok ellen. Tehát így látható az, és ez egy nagyon-nagyon jó példa arra, hogy mennyire baj van a térségben, és akkor a második hírhez, vagy a harmadik hírhez hadd térjek vissza, hogy ez az, amit például Párizsban látnak, és ez az, amit adott esetben Washingtonban is, hogy szép-szép, most megint idézőjelben, amit látunk a gázai övezetben, de ez az egész történet, ez már jóval-jóval túlnyúlik mindenen, és ezért mondom azt, hogy én már régóta eszkalációról beszélek, pont ilyen információk és ilyen helyzetek miatt.
Mindeközben Európa mondjuk egy foci EB-re készül, fokozni kell a készültségeket,
hát vagy
mi várható, amikor itt folyamatosan ilyen hírek vannak, hogy az iszlám állam is fenyeget egyébként, akár ha csak európai fotókkal, közben ugye Irán azt mondja, hogy bárhol a világon, vagyis Európában is mondjuk izraeli követségeket támadhat, és múlt héten arról beszéltünk, hogy a Hamasznak egy fegyver, titkos fegyver lerakatát Bulgáriában fogták el.
Ez kicsit egy olyan helyzet, és itt megint csak ugrunk időket, távolságokat. Bulgária, Párizs, Németország, nem lehet minden támadás és minden terrorszervezet ellen felkészülni. Gondold el, amikor számtalan terrorszervezet egyszerre dönt úgy, hogy valamilyen okból, más-más okok miatt, tehát például az iszlám állam afganisztáni szála és a tálibok között nincs átjárás, vagy csak nagyon-nagyon nehezen gyűlölik egymást. De ennek ellenére mindkét irányzat dönthet úgy, hogy valamilyen okból kifolyólag végrehajtana támadásokat. Például a tálibok Pakisztánban, az iszlám állam afganisztáni szála például Nyugat-Európában. És ilyenfajta sportesemények, kulturális rendezvények óriási kihívás jelentenek terrorelhárítási szempontból, hogy védeni lehessen. És ez egyfajta olyan túlterhelést jelent, hogy miközben Európa 2015-höz képest fényévekre jár terrorelhárítási szempontból, sokkal-sokkal előrébb, tehát ezt higgyék el nekem a nézők, hogy rengeteg fejlesztés történt mindenhol Európában, Magyarországon is, nagyon komoly koordináció van a szervezetek között, de ennek ellenére ezeknek a szervezeteknek az erőforrásai végesek. És lehet, hogy egy jól felderíthető, már korábban ismert Al-Qaida szállat, vagy egy szíriai, vagy észak-iraki ISIS, iszlám állam szállat ismernek, és ezt fel lehet göngyölíteni, de azok az erőforrások, amelyek ezt felgöngyölítik, nem tudnak foglalkozni például Németországban, Franciaországban, mondjuk az ISIS afganisztáni szállával. És ezt a terrorista stratégiák kihasználják, mert végső soron az a terv és az a fajta nyugatellenesség, ami ezeket a szervezeteket jellemzi, hogy el kell pusztítani a nyugatot és elsősorban ugye az Egyesült Államokat, de sajnos ebben Európa is előkelő helyen van, azt mondják, hogy ha bármelyikünknek valami bejön, az valójában a nagy ügy szempontjából nagyon-nagyon pozitív, és így állnak ezekhez a támadásokhoz, és ilyen szempontból ezért eléggé kritikus lesz az elkövetkező időszak.
Beszéljünk az orosz-ukrán háborúról is. Drón zuhant ugye arra bizonyos atomerőműre.
Az a Parizsiára.
Igen, amelyet ugye most már elvileg az oroszok irányítanak, és most mindenki egymásra mutogat, hogy az ukránok voltak, nem mi voltunk, mi történhetett.
Ezt most így nehéz lesz megmondanom, mert ugye ez nyilvánvalóan kellene ismerni, hogy milyen drón technológia csapódott az atomerőmű területére, illetve nem a területére pontosabban, hanem konkrétan érzékeny berendezések és érzékeny területre így van, csapódott. Ez baj, és ugye nem csak egyről beszélünk, hanem több drónbecsapódásról, szerintem 3-4 drónbecsapódásáról beszélhetünk már. Ilyen szempontból az, és akkor hadd mondjam így az egyszerűbb részét, az, hogy a két fél egymásra mutogat, szerintem ezen ne csodálkozzunk, mert melyik katonai erő reagálna úgy, hogy igen, mi voltunk, miközben pontosan tudják kommunikáció szempontból, hogy az egész világ felszisszen arra, amikor egy ilyen
atomkatasztrófa.
Igen, hát ennek a csernobili előzményei alapján, különösen Ukrajnában, de különösen Kelet-Európában és illetve Észak-Európában pontosan van olyan emlékezet, ami tudja azt, hogy ez nem vicces egyáltalán. Az, hogy ez rendszeresen előfordul, az, hogy ezt lebegtetni lehet, ez egyfajta visszatartó erővel bír. Mert erre mindig lehet hivatkozni, és hadd mondjam mindkét felet. Oroszország hivatkozhat arra ennek kapcsán, hogy nézzétek meg. Ha hagynátok azt, hogy mi azt csináljunk, most nagyon sarkosan fogalmazok, az ukrán haderővel, amit akarunk, és Ukrajnával, akkor ennek a háborúnak már régen vége lenne, és dehogy potyognának drónok a zaporizsiai atomerőmű tetejére, és nem kéne ettől az egész Európai Uniónak félnie. Ugyanezt mondják az ukránok, hogy nézzétek, ha nem támogattok bennünket, akkor az oroszok bármikor végrehajthatnak olyan támadást, amin keresztül egész Ukrajnát szennyezni tudják, tehát a védekezésben kell segítség. És ez sajnos olyan két egymást kioltó kommunikációs folyamat, amiben végeredményét tekintve a nemzetközi megfigyelő erőknek sok lehetőségük a beavatkozása nincs. Ez egy óriási kockázat, amit jó ideje futunk ennek a háborúnak a kapcsán, és a háború elején még csak-csak volt rálátása a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnek ezekre a folyamatokra, de most én azt gondolom, hogy egyre inkább nincs. Nem tudom, hogy melyik szervezet vagy melyik haderő hajtotta végre a támadást, de bárki is tette, úgy érezte, hogy ezt a kockázatot érdemes vállalni.
Ahogy azt már megszokhattuk, Szabó Betti szerkesztő mindig próbál összegyűjteni nekünk olyan videókat, érdekes vagy felvételeket, igen, amik érdekesek, vagy legalábbis magyarázatra szorulnak, és most is hoztunk ebből párat. Például van egy olyan harckocsi, ami eléggé bizarr, sőt, a legtöbben ugye így is posztolták, hogy ez micsoda, úgyhogy gondoltuk, hogy akkor hát, ha megmutatjuk és megmagyarázod nekünk, hogy ez vajon mi lehet.
Ez egy harckocsi, ki gondolná.
Köszönjük. Következő.
Következő híre már mehetünk is. Az a furcsaság, hogy egy teljes egészében ilyen lefedő páncélzat van a harckocsin, hogy ennek mi az oka. Az elmúlt három évben, vagy az elmúlt két évben egyre inkább az látható, hogy a drónos támadások komoly része azért volt sikeres, mert hogy egészen közel repülve ezek a harci drónok, megközelítve a harcjárműveket, fölülről, tehát a torony, ahol a legvékonyabb a páncélzat, a motor különböző részeit, vagy a lánctalp különböző részeihez csapódtak be, és hát elpusztították a harckocsikat. Ezt úgy képzeljék el a nézők, hogy egy-egy harckocsi kerülhet akár adott esetben 30, 40 vagy 50 millió dollárba, és egy ilyen drón, amire ráerősítenek egy páncéltörő eszközt, ez a becsapódásával és egyáltalán ennek az egész támadásnak körülbelül másfél tized másodperc alatt tud olyan robbanó erőt biztosítani, amiben egy néhány ezer dolláros drónnal meg lehet semmisíteni egy ilyen sok millió dollárt érő harckocsit. És ennek a hatásnak és ennek a helyzetnek a kivédésére különböző, van ahol tyúk ketreceket, tehát úgy képzeld el a harckocsi tornyát, hogy ilyen, mint vidéken, most nem tudok erre más mondani, tényleg tehát egy ilyen fajta ketrecet építenek, ami azért nagyon lényeges, mert hogy a ketrecbe vagy belegabolyodik ez a drón, magyarán nem tud egészen közel jutni a páncélzathoz, és amikor egy páncéltörő robbanó test nem közvetlenül a páncéllal, tehát nem a harckocsi páncélzatával közvetlenül érintkezik, hanem attól távolabb exponál és robban föl, akkor az a kumulatív sugár, ami több ezer fokon égve át tudja égetni azt a páncélzatot, az úgymond elmegy a levegőbe. És itt ennek a harckocsinak a vezetői, vagy katonái úgy döntöttek, hogy nem bízák a véletlenre, tehát nem azt tették, hogy egy tyúkketrecet építettek a toronyra, hanem az egész harckocsit egy ilyen páncélzattal vették körbe. Ez egyébként egy T-80-as harckocsi volt, amiből nem sokat lehetett látni. Az biztos, hogy egyébként a torony mozgását ez a teljes páncélzat akadályozza, tehát ezzel azért eléggé nehezen lehet oldalsó irányban tüzelni a harckocsi ágyúval, de abban bíznak, hogy ezzel a teljes fedéssel úgymond az egész harckocsit meg tudják védeni a drónokkal szemben. Nem nagyon lehetett ilyenfajta, ilyen, nem is tudom ezt minek mondjam, tehát olyan, mint egy nem tudok erre, mint egy doboz, tehát hogy egy ilyen dobozzal találkozni az ukrán hadműveletek során, de ilyen tyúkketreccel szinte mindenhol, tehát minden harckocsit felszerelnek, ukrán, illetve orosz oldalon is.
Aztán van arról is felvétel, hogy új kézi fegyvereket tesztelnek orosz katonák egy csapatpróbán, és kíváncsiak vagyunk arra, hogy ez miben más, vagy miben speciális ahhoz képest, amit egyébként eddig használtak mondjuk az oroszok.
Nem annyira más, mint a nyugati megfelelők. Itt igazán az érdekes, hogy minél egyszerűbb, minél kevesebb alkatrészsel működő olyan gépkarabélyokat tesztelnek az orosz hadseregben, amelyek azon keresztül, hogy kevés alkatrésszel működnek, nehezebben tudnak elromlani. Minél bonyolultabb egy katonai fegyver, most ez legyen kézi fegyver, bármilyen, annál nagyobb esélye van a működés képtelenségére. És hát itt azt láthatjuk, hogy beépített hangtompítóval, vagy hangtompító nélkül is tudják ezt a fegyvert használni. Ez abszolút beleillik abba a korszerűsítési kampányba, amit most az orosz hadsereg elkezdett, amin keresztül a légvédelmi rendszerektől kezdve az egyszerű kézi fegyverekig, vadászrepülőgépek, vadászbombázóik elektronikus hadviselés eszközeiben próbál nagyon komoly előrelépéseket tenni Oroszország. Hozzáteszem azt is, hogy nem sikertelenül, tehát hogy igenis vannak az elmúlt fél év, egy évben nagyon komoly fejlesztéseik, amelyekben azt láthatjuk, hogy a csapatpróba az eddigi 2-3 vagy 5 éves fejlesztési időt lerövidítve, mondjuk 3-4 hónap vagy fél év után már a csapatoknál landol. Itt is egy ilyen eszközről beszélünk, amit nemrég kezdtek el fejleszteni az orosz fejlesztőmérnökök, és már ott van a csapatpróbánként a fronton.
Aztán van egy olyan felvétel is, aminek a hitelességét azért nagyon sokan kétlik, és van, aki azt mondja, hogy ez így van, van, aki azt mondja, hogy ez képtelenség, hogy amerikai helikoptereken repülnek be kommandósok Oroszország területére, ami azért nagyon sok kérdést felvet. Ha hiteles, vagy amennyiben mondjuk ez így van, az mit jelent?
Két Black Hawk amerikai szállító helikopter valahogyan az ukrán haderőhöz került, ez tény, tehát ezt hírszerzési források megerősítették, és erről egyébként Oroszország is tudott, sőt, ha jól emlékszem, Ukrajna el is ismerte.
Hogy de hogy kerül oda?
Egyrészt felajánlások útján, vagy olyan országon keresztül, amely ország rendelkezik ilyen szállító helikopterrel. Magában az, hogy egy Black Hawk helikopter oda kerül Ukrajnához, ezt nem tenném sehova sem. Nem csak ezeket a felvételeket láttam, hanem konkrétan voltak olyan felvételek is, és abban értenék veled egyet, hogy azért kell óvatosan kezelni ezt a videót, mert hogy orosz hírcsatornákon látott napvilágot, de olyan belső beszélgetéseket rögzítő kamerafelvételeket zsákmányoltak az orosz katonák, azoktól a katonáktól ukrán katonák, bocsánat, nem ukránok, olyan orosz katonák, akik Ukrajna oldalán harcolnak. Tehát az elmúlt időszakban több ukrán művelet történt orosz területen, ahol nem ukrán katonák hatoltak be, hanem olyan orosz katonák, akik Ukrajna oldalán harcolnak, és ilyenfajta videófelvételeket, tehát testkamerák által rögzített videófelvételeket zsákmányoltak az orosz FSB titkosszolgái azon egységekből, akiket likvidáltak Oroszország területén. És ezeken a hangfelvételeken, vagy ezeken a képfelvételeken láthatóak a Black Hawk belsejéből felvétel, illetve olyan beszélgetések, ahol hát anyanyelvi szinten beszélnek, tehát amerikai akcentussal beszélnek angolul katonák, akik Oroszország területén vannak. Én azért itt húznék egy vonalat, tehát, hogy attól, hogy valaki amerikai akcentussal beszél angolul, és Oroszország területén van, az nem jelenti azt, hogy ő NATO katona, és nem jelenti azt, hogy az amerikai különleges erők katonájáról van szó. Nagyon sok önkéntes van egyébként Ukrajna oldalán. Nem csak amerikaiak, britek, franciák, lengyelek, norvégok, svédek, tehát nagyon sok nemzetiség katonái erősítik úgymond ezt az idegen légiót, hogyha fogalmazhatok így. És nem elsősorban a különleges egységek tagjai közül kerülnek ki itt katonák, hanem például az amerikai nemzeti gárdától kerülnek, illetve olyan alakulatoktól, ahonnan leszerelve ezek az emberek úgy gondolják, hogy akkor itt zsoldosként próbálnak szerencsét. Tehát ez nem NATO jelenlétet mutat, hanem azt, hogy adott esetben, ha hiteles lenne a felvétel, hogy itt nem NATO műveletet látunk, hanem zsoldosoknak a tevékenységét Oroszország területén.
Mi történik most a szomszédunkban, Ukrajnában?
Nehéz a helyzet Ukrajna oldalán, egyszerűen azért, mert olyan szintre jutott a logisztikai és mindenfajta utánpótlási anomália az Egyesült Államok republikánus pártja miatt, ami azt mutatja, hogy az idei évben, vagy az első fél évben lehet, hogy teljes egészében úgy kell számolnia Ukrajnának, hogy nem jut semmilyen fajta támogatáshoz az Egyesült Államok részéről. Ami azt jelenti, hogy nagyon komoly belső felvételek jelentek meg a frontvonalról. Több film is készült az elmúlt időszakban, magyar filmes is járt például a térségben, pont ma volt, lehet, hogy pont egy bemutató, sajnos nem tudtam elmenni rá, ahol a helyszínen forgattak, és például a promójában, a beharangozójában beszélgetnek ukrán katonák, és mesélték azt el, hogy majdhogy nem raj szakasz szintjén, tehát 7-8 ember, vagy 20-30 ember szintjén az ukrán oldalon fölöttük, minden egyes raj és minden egyes szakasz fölött lebeg egy orosz drón, ami folyamatosan csak azért az egy egységért felel, és annak az egy egységnek a tevékenységét figyeli, és azok, akik a drónkezelőként valahol az orosz hátországban, vagy az orosz frontvonalak mögött ülnek, különböző precíziós vagy tömegtüzérségi csapásokat lőnek és rendelnek meg az ukránok ellen. Valahogy úgy néz ki most ez az arány, hogy 1-10 a tüzérségi fölénye Oroszországnak Ukrajnával szemben, és ezt a tüzérségi fölényt ki is használja Oroszország. Ami azt jelenti, hogy a frontvonalak teljes egészében próbálkoznak az orosz haderők, vagy az orosz próbálkozik az orosz haderő. Ukrajna elsősorban védekezésre készül. Csaszivjár térségében, ugye ez Avgyijivkától nyugatra található, már ezen a logisztikai ponton úgy látható, hogy ismét egy ilyen Bakhmut-Avgyijivka méretű összecsapás várható, illetve azt is láthatjuk, hogy Ukrajna második legnagyobb városát, Harkivot, lehetséges, hogy eldöntötte az orosz haderő, hogy a földdel teszi egyenlővé, folyamatosan lövik a várost, ami jól mutatja azt, és most ugye áprilist írunk, április 10-ét, hogy június, július, augusztus hónapban ezekben a térségekben konkrét, nagyon kemény támadási hadműveletekre kell számítani Oroszország részéről, és azt is láthatjuk, hogy folyamatos a mozgósítás Oroszország oldaláról. Próbálja ezt lekövetni egyébként Ukrajna, de ennek a mozgósításnak egy fontos feltétele az, hogy valahogyan tömegoldalról, tehát emberi erőforrás oldalról nagyon komoly erőcsoportosítások jöjjenek létre, amin keresztül át akarják törni az ukrán vonalakat.
És mindeközben Ukrajna nyilván hangsúlyozottan Zelenszkij próbálja kérni a nyugatot, hogy már pedig küldje azt a támogatást, eszközökben legalább. Most éppen Taurusokat kért a németektől, de eközben pedig egyre többször hallani azt, hogy ugye Amerika részéről már régóta, de most német politikusok is többen azt mondják, hogy ne támogassuk Ukrajnát. Mi van akkor, hogyha mondjuk Németország is kihátrál ebből a támogatásból?
Hát egy szóban össze tudom foglalni, baj. Az, ami változott az elmúlt időszakban, és még egyszer mondom, mert ebbe óriási vita van Magyarországon szakértők oldaláról, hogy már temetik Ukrajna ellenállását. Én nem temetem Ukrajnát, de az igenis egy komoly jelzés, hogy a héten, vagy az elmúlt egy hétben most először fogalmazott nagyon határozottan az ukrán elnök, Zelenszkij elnök úgy, hogy abban az esetben, hogyha nem kapják meg a támogatásokat a nyugat részéről, és különösen az Egyesült Államok oldaláról, akkor Ukrajna elveszítheti a háborút. Az elmúlt 2 évben, 2,5 évben nem hallhattunk ilyen kommunikációt egyáltalán Ukrajna részéről. És itt jön egy nagyon furcsa helyzet, hogy a NATO vezetői oldaláról, katonai vezetők oldaláról, politikusok oldaláról valójában mindenki arról beszél, és így mondanám egy mondatban megint csak, hogy duma az van, hogy mindenki támogatni akarja Ukrajnát. Csak valahogy ez nem formálódik át konkrét támogatásba, vagy nagyon-nagyon lassú támogatásba fordul át. És vannak igen olyan politikai erők, akik, vagy amelyek azt mondják, hogy egyszerűen azon keresztül, hogy ilyen lassúság van, miért nem hagyjuk abba egyáltalán ezt az egész támogatást, és jó lenne, hogyha ez ilyen, ha ilyen lassan megy, akkor Ukrajna és Oroszország mindenképpen üljön tárgyalóasztalhoz, és ebben van egy ilyen fajta furcsa kommunikációs helyzet. Ennek megakadályozására volt szintén egy nagyon fontos hír az elmúlt egy hétben, hogy a NATO-ban egyeztettek arról, hogy kellene egy különleges NATO csomag létrehozása, amely 100 milliárd dollárt jelentene, széthúzva olyan 20 milliárdos évenkénti költségvetésre. Valahogyan meg kellene oldani egy központi ukrán kiképzést, tehát NATO kiképzést az ukrán hadsereg tagjai számára, és egy olyan logisztikai rendszert összehozni, ami nem ilyen szétszórt káosz módján próbálja ezeket a támogatásokat összeszervezni, hanem valahogyan egy becsatornázott rendszeren keresztül elsősorban Lengyelország területéről juttatná el ezeket az ukrán területekre. És harmadrészt, az is felmerült, hogy bizonyos fegyverrendszereket jó lenne, hogyha adott esetben NATO katonák kezelnének. Ennek van egy nagyon furcsa háttere. Azt értsd, hogy egy bizonyos idő elteltével hiába kapsz meg te ukrán haderőként egy korszerű fegyverrendszert, le vagy maradva, mert attól, hogy én odaadom azt a fegyverrendszert te még nem tudod kezelni. Sőt, minél értékesebb és minél bonyolultabb egy fegyverrendszer, annál komolyabb idő arra való felkészülésben a kiképzés. És hát ebben volt egy-két furcsa ilyen gondolat, amiben azt mondták, hogy úgy lehetne segíteni, hogy mindent megcsinálnak NATO katonák, csak azt a piros gombot nem ők nyomják meg, hanem ukránok. Ez valójában azt jelenti, hogy a teljes tevékenységet ilyen rakétarendszereknél, és elsősorban légvédelmi rakétarendszereknél a NATO oldaláról végeznék katonák. Ebben van egy ilyen fajta konfliktus, tehát több ország ezzel kapcsolatban jelezte, hogy ez azért eléggé vörös vonal, és ezzel kapcsolatban Oroszország is jelezte, hogy azért ez így nincs rendben. A Taurusra visszatérve, ezen én nem lepődöm meg, több mint egy éve próbál Ukrajna ehhez a német fegyverrendszerhez hozzáférni. Hozzátenném, ez nem csoda fegyver, tehát rendelkezik cirkáló rakétákkal már Ukrajna, de ezekkel a precíziós csapásmérő eszközökkel, a Taurusról azt kell tudni, hogy több mint 500 kilométeres távolságból is lehet ilyen egy méteres távolságon, vagy egy méteres területen belüli becsapódást elérni, ami azért egy eléggé pontos fegyvert jelez, vagy jelent, és hát ilyen szempontból ez nagyon tudna fájni Oroszországnak, hogyha Ukrajna rendelkezni ilyennel, de ezt Németország nem akarja odaadni.
Röviden, ennek az egész helyzetnek köszönhető az, hogy hír volt az is, hogy Zelenszky Dél-Afrikától szeretne segítséget kérni, és hogyha igen, onnan milyen típusú segítségre számíthat?
Mindenhonnan segítséget szeretne kérni Ukrajna. És itt ezt ketté bontanám. Tehát van technikai segítségnyújtás, illetve technikai segítségnyújtás mellett pénzügyi segítségnyújtás is, és van olyan fajta támogatás kommunikációs szempontból általános az állam működéséhez kapcsolódó pénzügyi támogatások, és akkor nem kettőt mondok, hanem van a harmadik. A harmadik pedig a belső rendszerekben való rendbetétel, ami elsősorban a mozgósítás témakörét jelenti Ukrajnában, hogy hogyan lehet azt biztosítani, hogy legyen elegendő katona, ahogy a bejátszásban láthatták előbb a nézők, ezekben a súlyozott körzetekben, tehát Harkiv, Zaporizsia megye, Donyec megyében, a várható nyári nagy orosz támadás elhárítására.
Közben szintén egyre többen szólalnak meg egyébként az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban, vagy helyzettel kapcsolatban. Trump konkrétan megmondta, hogy akkor szerintem mit kellene mondjuk Ukrajnának elengedni, átadnia, tehát egy pontos tervet váltott rá gyakorlatilag, hogy hogy lehetne véget vetni ennek a háborúnak. És eközben Franciaországban is beszélt egy hadseregtábornok, aki egyébként volt katona, amerikai katonai attasé, hogy ők, Franciaország annyira erősek, hogy ha akarná Franciaország, akkor 10 perc alatt elpusztítaná Moszkvát és Szentpétervárt.
Tömegpusztító fegyverekkel, tehát atomcsapásról beszélünk, és akkor megint visszafele haladok. Ugye a francia tábornok, nyugalmazott tábornok arról beszélt, hogy Franciaországnak van ereje ahhoz, hogy egy ilyen támadást végrehajtson. Ebben igazat mondott, tehát ugye nem tudok más mondani. Sojgu, az orosz honvédelmi miniszter viszont hasonlóképpen tudná ugyanazt mondani, hogy Oroszország pedig képes Párizst, Brüsszelt, Londont 10 perc alatt hamufelhővé változtatni. Tehát ha az atomfegyverek bevetéséről beszélnek nagyhatalmak, és Franciaország atomhatalom, persze, hogy ezt végre tudja hajtani Franciaország, és a 10 percet úgy kell, hogy értsék a nézők, hogy balisztikus rakétákon keresztül adott esetben Franciaország atomtenger alatt járói el tudják érni 10 perc alatt Moszkvát az Északi-tengerről, vagy adott esetben a Balti-tengerről. Tehát ilyen szempontból ezt így a helyén kell kezelni. Az, ami ilyen szempontból durvább, és ami nem volt egy jó hír a normális diplomácia és a normális politikai nemzetközi szerződések tekintetében, hogy Trump elnök megvilágította, hogy ő hogy gondolná, ugye az elmúlt időszakban többször, az elmúlt 3-4 évben beszélt arról, hogy ő egy nap alatt lezárná ezt az egész orosz-ukrán háborút. És valójában ő arról beszélt, hogy rávenné Ukrajnát arra, hogy területi engedményeket, tehát magyarán területek átadásával kössön békét Oroszországgal. És ez egy eléggé durva mondás, mert hogy ez automatikusan azt jelenti, hogy az az ország, amelyik ilyenfajta területi támadásokat, tehát egy ország területi integritásának megsértésén keresztül hajt végre támadásokat, erről beszélünk, hiszen Oroszország egy ilyen inváziót hajtott végre, az kvázi Trump politikájában bocsánatos bűn. Abban az esetben, hogyha az a fél erősebb, akkor annyi a dolga a világnak, hogy fogadja el, hogy ez az új helyzet, és innentől kezdve az, hogy például 1994-ben pont Budapesten, Ukrajna határait Oroszország és rengeteg nagyhatalom köztük az Egyesült Államok is vállalta, hogy sérthetetlennek minősíti. Ez 94-ben így gondolta a világ, most 2024-ben pedig gondoljuk másként, vagy 2025-ben, hiszen ugye akkor, hogyha nyer novemberben Trump elnök, akkor 2025-től tud igazán amerikai elnök lenni. És nyilván ez Putyin elnöknek nagyon tetszene. Hát most gondold el, hogy hány olyan háborút tud elindítani adott esetben Oroszország, amiben, hogyha ezt a fajta új nemzetközi jogi elvet, hogy hiába van bármi nemű szerződés, ha erősebb vagy, akkor amit tudsz, azt elveheted, akkor visszatérnénk 100 évvel, vagy több száz évvel ezelőtti olyan háborús viszonyrendszerekhez, amiből én azt gondolom, hogy nyugat kiszeretett, és ez nem lenne jó, hogyha a nemzetközi hadszintére, a biztonságpolitikába, vagy a diplomáciába visszatérne.
Medvegyev pedig mindeközben szintén, ugye erről is szoktunk beszélni, hogy Putyinnak az egyik szócsöve, és ő szokta az erős kijelentéseket tenni, azt mondta konkrétan, hogy a legmagasabb jutalmat kell adni minden egyes elesett NATO katona után, ugye egy esetleges NATO misszióról van szó, és nagyon keményen fogalmazott, hogy ugye maximális jutalom, még a holtesteket sem szabadna visszaadni.
Ezt megint úgy kell végig gondolnunk, hogy ez egy olyan bejelentés, ami mutatja azt, hogy mi van most az orosz-ukrán háborúban. És erről kevés szó esik itthon, hogy egy-egy harckocsiért, egy-egy katonáért fejpénz jár. Tehát orosz oldalon, például a csecseneknél komoly összegei voltak egy amerikai fegyvernek, egy amerikai lövészpáncélosnak, egy Abrams harckocsinak, vagy egy Leopard harckocsinak a kilövéséért. És itt ne egy-két dollárra gondolj, hanem adott esetben több ezer vagy több tízezer dollárról beszélünk. És ugyanígy van ilyen fajta fejpénz ukrán tisztek, külföldi zsoldosok tekintetében. Eddig is volt. Az, amiről Medvegyev beszél, az egy olyan helyzet, amiben, ahogy előbb fogalmaztam, megjelennének NATO katonák egyes fegyverrendszerek kezelésében, és ezeknek a NATO katonáknak a likvidálásáért jutalmat kapnának az orosz katonák. Ezzel gondolja úgy a Kreml politikai vezetés, hogy ösztönözni lehet az orosz katonákat arra, hogy még vehemensebben harcoljanak, hiszen nem csak jót tesznek most idézőjelbe a hazájuknak, hanem ezért még komoly pénzekhez is hozzá tudnak jutni.
Akkor zárjuk ezzel a toborzással, mert hogy két ide kapcsolódó hír is van. Az ukránok szerint az oroszok Kanadában toboroznak ügynököket, ez elképzelhető-e, és fordítottja pedig, az oroszok pedig azt mondják, hogy konkrétan drogkartelekből toboroznak zsoldosokat az ukrán hadseregbe.
Minden elképzelhető, hiszen kellenek az emberi erőforrások. Mondok ennél cifrába, tehát az orosz hadseregben több száz nepáli katona harcol, többen el is estek, tehát Nepáltól kezdve a Távol-Kelet számtalan régiójában orosz toborzók próbálnak az orosz-ukrán háborúba csábítani férfiakat. Ez működik is, és ugyanezt teszi egyébként Ukrajna is. Jól mutatja azt, hogy nem véletlenül fogalmaztam úgy, hogy 2024 a fordulat éve, mert mindkét ország érzi, hogy itt nagyon-nagyon sok dolgot el tud dönteni idén-nyáron.
Terényi Péter, köszönöm. Önöknek pedig a figyelmet, szép estét, jó éjszakát kívánunk, és tartsanak velünk holnap reggel is, 6.30-tól start, amelyben például az egyik vendégünk az a győri fürdővezető lesz, akinek, hát, ha úgy fogalmazhatunk, érdekes hangfelvétele szivárgott ki, úgyhogy akkor is érdemes lesz velünk lenni. Szép éjszakát!
Viszontlátásra!